Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium első fejezetében a 9-től a 11. versig a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hétfőn volt január 6-a, vízkereszt ünnepe. Mögöttünk van ez az ünnep, ami az egyik legösszetettebb ünnepünk, de legalábbis a legtöbb bibliai igét kapcsolhatjuk hozzá. Ezek közül az egyik, ez gyakorlatilag mai alapigénk, Jézus megkeresztelése. Innen is kapta ez az ünnep a magyar nevét, a vízkereszt ünnepet. Egyébként minden más nyelven epifániának, az Isten megjelenésének, az Isten dicsősége megjelenik a világban, ez az üzenete ennek az ünnepnek. Másik két igét is elmondom gyorsan a rend kedvéért. A napkeleti bölcsek ünnepe, amit ugye a hagyomány így mond, hogy a három királyok ünnepe, de mi azt már nagyon jól tudjuk, hogy nem királyok voltak, és nem tudjuk, hogy hányan voltak, legalábbis a Biblia erről nem számol be. Tehát maradjunk a napkeleti bölcseknél. Az Isten dicsősége megjelenik a pogány világ számára, ezt jelzi a napkeleti bölcsek érkezése. És a harmadik pedig a kánai mennyegző, Jézus első csodája, amikor megmutatta dicsőségét, és a tanítványai hittek benne. Így olvassuk ezt János evangéliumában. A mai alapigénk tehát a vízkereszthez kapcsolódik konkrétan, Jézus megkereszteléséhez. Ezt az eseményt írja le, mutatja be nekünk Márk evangéliuma alapján. Miért keresztelt János? Ezt a kérdést kell elsőként feltennünk, és ahhoz, hogy ezt megértsük, kicsit vissza kell ugranunk az időben, nem kell olyan nagyon sokat, de még Jézus születése elé élt ugyanis egy zsidó pap, akit Zakariásnak neveztek, akinek a felesége, szintén tudjuk a nevét, Erzsébet volt, és szintén a papi családtagja. Zakariást nagy megtiszteltetés érte, áldozatot mutathatott be a jeruzsálemi templomban, ahová csak és kizárólag az áldozatot bemutató pap mehetett be. Tehát nem olyan templom volt, mint ez a mostani, hogy bárki számára nyitott, hanem oda csak és kizárólag a papok mehettek be, azok közül is pedig csak az, akit erre kiválasztottak, egész konkrétan kisorsoltak. A papság sem egy választott hivatás volt, hanem egy öröklődő tisztség, apáról fiúra szállt. És csak és kizárólag Mózes testvérének, Áronnak a leszármazottai lehettek papok a zsidó népben, nők körében. A fő feladatuk az az áldozat bemutatás volt, tehát báránykákat öldöstek, és galambokat, és egyéb állatokat, meg különböző füstölőszereket füstöltek el bent a templomban. Ez volt a feladata is, a füstölő áldozat bemutatása Zakariásnak, amikor kiválasztották erre. Jézus idejében 24 papi család élt Izraelben, és ezekből, ahogy említettem, sorsolással választották ki, hogy melyik nap ki mutathat be áldozatot. Előfordulhatott, hogy valaki beleszületett a papi családba, ő maga pap volt, de soha nem választották ki arra, hogy áldozatot mutasson be. Egy érdekes dolog. Nagy megtiszteltetés volt tehát Zakariás részére, hogy idős korára kiválasztották erre a feladatra. Még nagyobb volt ugyanis a megdöbbenés akkor, amikor bement az épületbe, és ott bemutatta a füstölő áldozatot, és eközben megjelent számára Gábriel angyal. Be is mutatkozott neki, és elmondta, hogy öregkora ellenére fia fog születni. Nem volt ugyanis Zakariásnak és Elzsébetnek gyermeke. Fia születik, akiről azt is megtudjuk, az angyal mondja el, hogy Jánosnak kell elneveznie, és a következőt olvassuk még, Gábriel szavait. Anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel, sokakat megtérít az Úrhoz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. És keresztelő János később ezt teszi. Utat készít az Úrnak, ahogyan az angyal, Gábriel arkangyal megmondta róla. Ő, mint a papi család tagja, ő, mint maga is a jeruzsálemi templom egyik papja. Éppen ezért keresztelő János igen népszerű volt a nép körében. Egy pap, aki a nép között jár. Egy pap, aki bűnbánatra szólít fel, és a Jordán folyóba bemeríti a bűnösöket. Hirdeti a megtisztulás lehetőségét, a bűnöktől való megtisztulás lehetőségét. És beszél arról, hogy majd jön valaki, utána jön, aki nem vízzel keresztel, hanem Szentlélekkel. János keresztsége, keresztelő János keresztsége a bűnbánat keresztsége. Bánjátok meg bűneiteket, és mossátok le ezt jelképesen a Jordán folyóba. Megtisztítja a szíveket, lemossa a bűnt, hogy utat készítsen az Úrnak. Igazi papi cselekedet a paptól, keresztelő Jánostól. Aztán egyszer csak megjelenik valaki, ott a Jordán mellett, keresztelő János elé áll. Nem volt ismeretlen ez a valaki keresztelő János számára, mert anyja Erzsébet és ennek a megjelent alaknak az édesanyja Mária rokonok voltak. János és Jézus már magzatkoruk óta ismerték egymást. Erről számol be Lukács, amikor elmondja, hogy Mária meglátogatta a várandós Erzsébetet, miután Mária megkapta az üzenetet, szintén Gábriel angyaltól, hogy ő neki is gyermeke lesz. És Erzsébet ezt mondta, amikor Mária köszöntötte őt. Íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, újjongva mozdult meg a magzat méhemben. Hát keresztelő János már magzatként üdvözölte a hozzáérkező urat. És ez az Úr, ez megjelenik ott előtte. Keresztelő János nagyon is tudta, hogy kicsoda Jézus. Ismerte a fogantatásának körülményeit. Mindent tudott róla. Tudta azt, hogy ő kicsoda. És megjelenik előtte az Isten fia. Az, akiről ő azt mondta, hogy ő az, aki utánam jön, és erősebb nálam. És arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Ott áll előtte a Jordán folyóban, és azt mondja neki, te jössz hozzám, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj. De Jézus nem enged, mert neki meg kell keresztelkednie, hiszen közösséget vállal a bűnösökkel, ahogy már a proféták is megírták előre, a bűnösök közé sorolják, pedig nem követett el bűnt. Jézus megkeresztelése egy speciális esemény. Amint látjuk, Isten egyből meg is erősíti, hogy itt másról van szó, mint amit keresztelő János hirdet, és amikor kijött a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. innentől viszont keresztelő János szerepe előbb csökken, majd meg is szűnik. Mert a bűnbánat keresztségének helyét átveszi a Szentlélek keresztség. Ahogyan ezt hirdette is János, utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. A vízzel való keresztség tehát fontos, a bűnbocsánat keresztsége is fontos, de ez hozzá kapcsolódik a Szentlélekkel való keresztelés. De mit is jelent ez? Eddig volt az elmélet, most jöjjön a gyakorlat. Mi a keresztség? 1208. Megnéztem a keresztelési anyakönyvünket, és a gyülekezet önállósulása óta, 1928 óta ennyi bejegyzés van a keresztelési anyakönyvünkbe. 1208 keresztelés. Ennyien lettek megkeresztelve, nem itt a templomban, mert a templom később épült egy kicsit, de nagy részt a templomban. Zárójelben megjegyzem, hogy ott ül az ezredik. Megnéztem az ezrediket, és a fejnek dorka az ezredik. Gratulálok. Ezt nem tudta eddig ő se, senki sem, most már tudod. 91 év alatt 1208 fő. Szeretem a statisztikát, ezt többen tudják. Ha ezt statisztikailag nézzük, akkor ez havi egy keresztelőt jelent. Napi szinten ez 0,3 század fő. Ez még egy kicsit elmarad attól, ami pünkös napján történt ott Jeruzsálemben, amikor 3000-en keresztelkedtek meg. Még ezen kicsit dolgoznunk kell. Van még hova fejlődnünk. Keresztséggel kapcsolatban sok félreértés van. Mire is jó, mit használ a keresztség? Múlt vasárnap a hirdetésekben elmondtam, hogy majd a most pénteken, az előttünk álló pénteken lesz a Nikodémusok órája című alkalmunk, amikor is a keresztségről fogunk részleteiben beszélni. Ez most a promóciója ennek az eseménynek. És akkor megkértem a gyülekezet tagjait, hogy tegyék fel a kezüket, azok, akik evangélikusnak lettek keresztelve. Most nem játsszuk el ugyanezt, de ugye lendültek a kezek, akik katolikusnak lettek keresztelve, vagy reformátusnak lettek keresztelve, és a többség föltette a kezét. És akkor azt mondtam, hogy aki most föltette a kezét, az jöjjön el erre az alkalomra, majd pénteken, amikor a keresztelésről lesz szó. Miért mondtam ezt? Azért, mert aki feltette a kezét, az nem jól tudja. Az téved. Hogy miért, azt majd elmondom pénteken, most nem erről fogok beszélni. Annyi magyarázatot azért hozzátennék, hogy a keresztség az valami egészen más. Azt elmondom, hogy mi, tehát a poént le fogom lőni, de azért érdemes lesz eljönni pénteken. Mi a keresztség? Én emlékszem a keresztelőmre. 14 éves voltam, 13 és fél éves voltam, amikor ott voltunk a pápai templomban, nem istentisztelet keretében, egy pénteki napon. Ott volt a családom, szüleim, testvérem, akit szintén ekkor kereszteltek. Ott volt a nagynéném és az ő férje, és a nagybátyám és az ő felesége, akik a kereszt szüleink lettek. És még ott volt anyukám egyik barátnője. Ennyien voltunk. Addigra én már jártam hittanórára, és Gyurka bácsi, a lelkész, felkészített arra, hogy mi is lesz majd ez a keresztelő dolog, és mesélt sok-sok mindent. És én ezeknek a bibliai történeteknek a hatására is úgy gondoltam, hogy a keresztelésem, amikor majd oda megyek a keresztelő kúthoz, és víz kerül a fejemre, ez egy nagyon különleges alkalom lesz, majd leszáll a galamb, és hang hallatszik a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. el kell áruljam, hogy nem történt ilyen. Nem szállt le a galamb, nem is volt galamb, itt legalább van, itt a fejem fölött. És nem hallatszott hang sem. Csalódás volt, őszintén szólva. Mert azt gondoltam, hogy tényleg valami nagyon különleges dolog történik. Nem történt, kimentünk a templomból, megkaptam a kis ajándékokat a keresztszüleimtől, majd elmentünk edzésre, és a szokásos módon folytatódott a pénteki nap. De valami mégiscsak történt. És ezt a valamit, ezt később éreztem, egy kicsivel még később meg is értettem. Mert hogy mégiscsak hangzott valami hang ott a keresztelőn. Ez Gyurka bácsinak, a lelkésznek az áldása volt, aki annyit mondott, mint ahogy a keresztelési liturgiánkban ez benne van: Isten, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült, és bűnödet megbocsátotta, tartson meg téged az igaz hitben az örök életre. Nem történt semmi különös, semmi látványos, semmi olyan, amiről mai alapigénkben is olvasunk. Mégis valami gyökeresen megváltozott. Gyurka bácsi arról beszélt, hogy a keresztség által Isten gyermekei leszünk. És én ott azon a pénteken, azon a meghitt alkalmon Isten gyermeke lettem. Nem hallottam, de Isten mégis azt mondta rám: te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Amikor ezt felfogtam, akkor értettem meg, hogy miről is szól a keresztség. A víz, amely megtisztít, tisztára mos, méghozzá úgy, hogy közösségbe állít Jézus Krisztussal, s ő a testvéremmé válik, és mivel ő meghalt az én bűneimért, ezért én Istené lehetek, az Isten gyermeke lehetek. Egy gyerek énekünkben így fejezzük ezt ki: keresztségem hozzá kapcsol, kezében vagyok én. Megbocsátott nékem ő már minden rosszaságot, Jézus által nekem adja majd a mennyországot. Megmerem kockáztatni, hogy az 1208 keresztelő során egyszer sem szállt le galamb, és egyszer sem hallatszott szózat az égből. Azt viszont hiszem, hogy Isten lelke 1208 alkalommal leszállt, és Isten ugyanennyi alkalommal kinyilatkoztatta: te vagy az én szeretett fiad, benned gyönyörködöm. De nem csak itt, Budafokon, hanem mindenhol, ahol Jézus rendelése szerint az Atya, Fiú, Szentlélek nevében megkeresztelnek valakit, ahol téged is megkereszteltek, teljesen mindegy, hogy milyen felekezetű templomában. Elhangzott, ha nem is hallottad: te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az Isten mondja ezt neked. Lehet, hogy kicsi gyermekként, lehet, hogy nagyobb korodban, vagy már felnőttként, nem ez a lényeg, hanem hogy az Isten gyermekévé fogadott téged a keresztség által. Csodálatos dolog ez. Az Isten gyermekei lehetünk. Az Isten megváltott gyermekei lehetünk. De Isten gyermeke vagy. Adj ezért hálát nap mint nap. Luther Márton egyszer, amikor elég mélyen volt, belevéste az író asztalába: meg vagyok keresztelve. Belevéste, hogy ez a tudat, az, hogy ő az Isten gyermeke, hogy őt Isten a gyermekévé fogadta, mindig ott legyen a szeme előtt. véssük bele a szívünkbe, mi is. Isten gyermeke vagyok, Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk meg téged, mert atyánk, édesapánk vagy. Te elküldted egyszülött fiadat azért, hogy ő megváltson, megmentsen bennünket a bűntől, hogy megtisztítson, és eléd állhassunk, mint a te megváltott gyermekeid. Kérünk, Urunk, hát, hogy ebben a hitünkben erősödhessünk. Hát, hogy ez a hit legyen mindig a szemünk előtt. Hát, hogy a szívünkbe véssük, meg vagyok keresztelve. Ez azt jelenti, hogy a te gyermeked lehetek. Hogy a te megváltott gyermeked lehetek. Segíts, Uram, hogy ebben éljen minden napomat. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen.